Hello, olvasó. Nem, ez a, az egy másik podcast.
Sziasztok, ez itt az Elektor Kalandor.
Nem, a könyves podcast, ez tök jó, és ez kezdődik mindig így benne.
Van könyves podcast?
Aha, Lapozza 99.
Ja, ők nagyon népszerűek, akkor csináljuk úgy, ahogy ők. Maximálisan támogatom.
Hello, hallgató, te a...
Gyakorolj nyugodtan.
Ja, de saját stílusban.
Nem. Az lenne a lényeg, hogy pontosan lemásoljuk őket.
Igen, de ez kb. Ennyi, hogy hello, olvasó, ez itt a Lapozza 99 rockkönyves podcast.
Állj, ne haragudj, és akkor azt akarod mondani, hogy ezzel azt...
Vagy hello, olvasó, bocs.
Ezzel lettek ennyire népszerűek? Ennyi fantáziám volt a dolog?
A beköszönése.
De ez nagyon fontos. Amikor elkezded hallgatni a podcastet, akkor mit hallasz először? A beköszönést. Hogyha egy olyan embert hallasz, és egy olyan beköszönést hallasz, ami szimpi és fasza és király, akkor nyilván hallgatod tovább. Úgyhogy adjál bele mindent, tesó.
Hello, hallgató! A Hekk és Lángos 134. adását hallgatod, üdvözöllek, Szenga vagyok. És itt van velem a stúdióban a lokális pankrátor szakértőnk Béla. Hello, Béla!
Sziasztok, Béla vagyok, a lokális pankrátor szakértő.
Illetve filozófus ninja. Szia, ninja!
Heuréka! Sziasztok!
Rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy...
Egyet.
Egyet. Több személyes kontent kéne, és ha már túl vagyunk a logbooknak a felvételén, azért ide is becsempésznénk egy kis személyes tapasztalat járó hírt. Úgyhogy nincs a létszó, és beszélj egy kicsit arról, hogy egy ideje használod a Proton Mailnek a fizetős változatát. Mik a tapasztalataid?
Mielőtt erre rátérek, egy kicsit azt, szeretném azt is elmondani, hogy miért kezdtem el ezt használni, vagy minek a hatására. Korábbi műsorokban volt már arról szó, hogy a kedvenc osintes és privacy-s podcasteremnek, a Michael Bazelnek lett egy ilyen kis sorozata a Privacy Crash Course néven, és ebben szerepelt egy olyan epizód, ami kimondottan az email security-ről szól, illetve az email privacy-ről, és nagyon plastikusan és szépen elmagyarázta, hogy mit, hogyan érdemes csinálni azért, hogy tehát azért, hogy az e-mailjeid, ami igazából már annyira szerves rész az életednek, hogy ez rengeteg információt tartalmaznak rólad, és komoly problémát okozhat, hogyha például nem férsz hozzájuk, vagy hogyha a harmadik fél belenézhet. Tehát, hogy ezeket a szkenáriókat kizárhassuk, vagy minimalizálhassuk ezeknek a kockázatát. És hát ő azt javasolja, gyorsan, rövidre zárom a témát, hogy egy zero knowledge
provider.
Ja, igen, egy zero knowledge provider-t bízunk meg azzal, hogy a leveleinket tárolja, ne a nagyokat, a nagy ingyeneseket, például a Google Mail-t, tehát a Google-t a Google Mail-el, vagy Yahoo-t, vagy hasonlókat, meg az Apple se annyira tanácsos, hanem valami harmadik felet, akinek...
Nincs itt antenna, hogy nyugodtan mondhatod az Apple-t is.
Akinek mi fizetünk. És miért számít az, hogy fizetünk? Azért számít, mert hogyha ugye tudjuk jól, hogyha nem fizetünk valamiért, akkor az... Hát jó eséllyel mi vagyunk a...
Ott valahol van
mi
valami.
Mi vagyunk a termék, akit eladnak. És a másik dolog az, hogy még ha nem is fizetünk érte, akkor se legyen olyan helyen, ahova bele lehet nézni. Tehát, hogyha a Google Mail-nél vannak a leveleink, mondjuk, vagy a Yahoo-nál, vagy mondhatnék bármit, akkor előfordulhat az a helyzet, hogy valaki, ha ott dolgozik, és belenéz a fájlokba, amik az én leveleimet tartalmazzák, akkor látja azokat a korábban oda beérkezett üzeneteket, amik hát az én életemre vonatkozóak, tranzakciós historikat láthatnak, jelszóvisszaállítási üzeneteket láthatnak, egy csomó minden olyasmit láthatnak, amiből én nem biztos, hogy akarom, hogy összerakjanak különböző képeket a szokásaimról. Nem, én ezt nem akarom.
Gondoljunk bele, hogy soha nem láttunk a Google-től vagy a Gmail-től olyan reklámot, hogy encrypted. És nobody nem fér hozzá. Tehát ez még soha nem volt reklám.
De ez benne van egyébként az EU-lában is, hogy ők parsolják a leveleket.
Igen, ez benne van, ez igaz.
Tehát ez nem nyílt titok. Nem igen. Titok. És tehát lehetőségük megvan rá, hogy ehhez hozzáférnek. És elég egy olyan alkalmazott, és volt egyébként ilyen hírünk is, hogy valaki például a Yahoo-ban nézegette a leveleket, és kereste benne, random Twitter kereste a leveleket. Tehát elég egy olyan alkalmazott, aki úgy gondolja, hogy neki ez mókás, vagy ő meg lett fenyegetve, vagy le lett fizetve. Vagy egyszerűen csak neki ez a hobbija, hogy így nézegeti az e-maileket. És hogyha A ProtonMail-nél, vagy egy másik, nem mondjuk a Tutanotánál vannak a levelek tárolva, akkor ott csak titkosított fájlokat fog találni, nem fogja tudni kinyitni őket, még ha akarja sem, még ha megnyitja őket egy szövegszerkesztővel, akkor is csak egy adathalmazt lát, ami értelmezhetetlen a számára.
Bináris katyvasz.
Így van, mivel nincs meg neki, még a cég alkalmazottainak sincs meg a titkosító kulcs, amivel be lett titkosítva, illetve a nyitó kulcs, amivel ki lehet nyitni ezeket a fájlokat. Tehát, ha ezeket valaki megnézi, akkor nem tudja. Na most előfordulhat például, hogy történik egy olyan szituáció, mondjuk, hogy egy bírósági végzés során megkérik a szolgáltatót, hogy mutassa meg a leveleket. A Google meg tudja ezt tenni, mert ott vannak a levelek, olvashatóak bárki számára, és kiajthatja. Míg a ProtonMail például, meg a Tutanota nem tudja ezt megtenni, mivel nincs lehetősége rá. Tehát nem azért nem működik együtt a hatóságokkal, mert nem akar, hanem azért nem működik, mert nem tud. Úgyhogy mindenképp érdemes először is, tehát a leveleket ott tárolni. A másik dolog az, ami még fontos, hogy az e-mail fiókodhoz a hozzáférés legyen biztosított mindig. Most képzeld el azt, hogy van egy e-mail fiókod, ami a te e-mailed, tehát mindened oda jön. Mondjuk a magyarország.hu-ra is azzal lépsz be az ügyfélkaputba, meg oda kapod a gyógyszervényeket, meg egy csomó mindent, a banki üzeneteidet, az IP-jed. Egy halom személyes dolog, és egy nap valamiért kizáródsz ebből a cuccból. Mondjuk a Google azt mondja, hogy ki vagy zárva, és nem férhetsz hozzá. Ugye, hogy ez azért kellemetlen szituáció, nem fizettél érte, tehát igazából annyira nem is követelheted, hogy ezt állítsák helyre neked. Még mondjuk egy olyan szolgáltatónál, ahol fizetsz érte, ott ezt megteheted, hogy hát én kifizettem a számlát, legyenek szívesek elérhetővé tenni, hogy hozzáférjek. De még mindig előállhat az a helyzet, hogy mondjuk én fizetek a szolgáltatásért, de a szolgáltató eltűnik. Megtörténhet, lebombázzák a datacentert, csődbe mennek, kivonulnak a piacról egyik napról a másikra, kicsi a valószínűség, de bekövetkezhet. Ezért ilyenkor egy nagyon jó gyakorlat az, hogy egy saját névre szóló domaint regisztrálni, és azt egy ilyen zero knowledge provider-es e-mail szolgáltatóhoz elvinni, és ott definiálva a saját e-mail címeken, a saját doménnemen levelezni. Mit érek el ezzel? Azt érem el ezzel, hogyha megszűnik ez a szolgáltató, akkor a domaint át tudom állítani egy másikra.
Vagy mondjuk nem leszel egy idő után elégedett vele.
Vagy nem leszek vele elégedett. Átállítom a doménnek az MX rekordját, meg úgy az egész hozzátartozó hovelevancot, mert azért nem csak annyiból áll, de átállítom mondjuk a konkurenciára, vagy egy saját mailszerverre átmenetileg, mert most arra van szükségem. Egy a lényeg, az e-mailek, amik arra a címre érkeznek, most máshova fognak rútolódni, de meg fogom őket kapni. És hogyha be kell lépnem mondjuk akárhova, ahova nem tudnék belépni egy jelszóreszet nélkül, akkor meg fogom kapni az üzenetet, és nem vagyok bajban. Úgyhogy hát ezért érdemes. Na most én ezért regisztráltam ProtonMail-en egy fiókot, és kipróbáltam, pont azért, hogy a doménemet oda tudjam vinni, kipróbáltam a fizetős részét, egy ideje már használtam, és hát a következő tapasztalataim lettek. Ugye 5 eurót fizetek érte havonta, és ezért kapok 5 e-mail aliaszt, ami azt jelenti, hogy 5 különböző e-mail címet regisztrálhatok, mind ugyanabban a fiókba érkezik, tudok róluk külön küldeni, tudok róluk fogadni.
Tehát lehet egy ninja kukac, valami pont, proton, lehet egy valaki más, ez a írjál nekem kukac, ninja,
igen,
stb.
Lehet egy fontos kukac, fontos, akármicsoda, egy
support,
egy hírlevél kukac, és akkor info kukac, akármit, tehát így ötöt tudok definiálni, ezek az ötök, öt az azért is lényeges, mert ez is egy érdekes, vagy egy megfontolandó dolog, hogy nem mindenkinek ugyanazt a címet adjuk. Tehát lehetőleg különböző címről levelezzenek velünk a barátaink, különböző címről levelezzen velünk a családunk, különböző címen legyenek a szolgáltatókkal való kapcsolatunk. Ez sok minden megfontolás van emögött, nem megyünk ebbe bele, aki akarja, hallgassa meg a Crash Course-t.
De mégis egy helyre fut be. Ugye ez a kényelmes, hogy nem kell kilépned, belépned újra a másik accountoddal.
Így van, egy helyre fut be, úgyhogy ez jó dolog. Na most, tehát nekem igazából én még nem is használtam fel az 5 címet. Lehet többet is. egy domént is lehet. Tehát ebbe az 5 euróba az van benne, hogy 5 alias, használhatok szűrőket, ami nagyon fontos és nagyon kényelmes, 5 gigabyte tárhelyet adnak, és mint egy custom domaint, tehát egy saját domaint oda vihetek.
Na, ez a custom domain, ami még egy kifejezetten érdekes pontja.
Hát ezt mondtam most ugye el, igen, hogy miért jó a custom domain, a saját domain, eznek ilyen rendelkezésre állási dolgai vannak, illetve ha az ember például személyes brandet épít, akkor ahhoz is egy jó dolog, hogyha nem egy, mit tudom én, egy mondjuk super security kft@gmail.com-ról levelezik.
Ezt akartam mondani, beszéljünk már el egy másodpercet, hogy gyerekek, a hivatalos céges környezetben, illetve kedves kórházak, kedves magyar kórházak.
Most hozzátok szólunk.
Vegyetek már egy most majdnem csúnyát mondtam, egy kedves domaint, ha évi 2000 forintért, és legyen már egy központi címetek, és ne a Gmail, nem tudom milyen kórházi, mik van a kórházban? Szakosztályok, vagy mi a szöszmözökről, kapjam a levelet, meg oda kelljen írnom.
Hát vagy egy dollárért a Gmailnek is van ugye business accountja, ahol...
De ahhoz kell egy domain is, amit hozzákötsz.
Igen.
De hogy
ennyi lenne az egész, valahogy is mondjam, ott elég könnyen be lehet ezt konfigolni, és azt hiszem meg $2 vagy $3, vagy nem tudom ilyen.
Igen, kedves önkormányzatok, mondjuk ott azért talán kevésbé, mert ott azért vannak a govos címek, de azért ott is láttam már érdekes dolgokat, oké? Okay? Vagy nem is önkormányzatok, hanem mondjuk mindenféle ilyen szociális létesítmények.
Mert szerintem továbbra is, ugye pont az adás előtt beszéltük, hogy így a szolgáltató, szóval úgy is mondjam, kilép a közigazgatásból, hogy a versenypiaci szolgáltatóknál, hogyha ezt látom, hogy valakinek Gmail-es címe van a cégnél, akkor kiúzom a listáról, hogy oké, akkor.
Mi nem beszélgetünk többet.
De nem professzionális.
Nem, nagyon nem. Tényleg szerintem neked van, mert te egyébként egy ilyen nagyon professzionális gyerek vagy, jó a kiállásod, jól fésült vagy, szép a motorod, szép a hajad, szép a szemed. Neked nincs is ízé, neked nincs is saját doméned, vagy van, amiről én nem tudok?
Van, amiről nem tudsz.
Hoppá!
Én egyébként kinéztem belőle.
Én is kinéztem belőle, de én nem emlékszem, hogy az OSINT-es feltérképezés.
Nincs, nyilván tudta. Hát itt, csak el tudom képzelni, milyen OSINT report készült rólam, mielőtt először jöttem ide adásba.
Hát egyébként igen, és ezért vagyok meglepődve, hogy nem emlékszem erre, pedig biztos, hogy megtaláltuk, ez nem túl nehéz. Tehát gondolom nem tudom.
Vezetnék név kereszt név kukat, vagy .hu.
Józsi Killer 86, vagy nem tudom mi. Nevet választottad a doménnek.
Szeretlek Béla domén. Vettem meg.
Ez a kinyírlak bék. Ja, szóval akkor van, nagyon jó. Pontosan kinéztem belőle. Hát akkor még doméned is van.
Na és visszatérve egy kicsit.
Igen.
Tehát ugye ezért a havi 5 euróért jár, hogyha előre fizetsz egy évet, akkor még kevesebb, ezért jár ugye 5 alias, tehát 5 e-mail cím, különböző szűrőket definiálhatsz, amik nagyon hatékonyak, és nagyon jól tudnak működni, 5 gigabyte tárhely, ami annyira nem kevés, és egy domain. És most jön a lényeg, hogy ez skálázható. Tehát ha neked kell plusz egy e-mail cím az 5-ön fölül még, akkor azt mondod, hogy akkor 5 eurót fizetsz, és még felett, vagy 6 eurót.
Ja, hogy nem kell megvenned a
nem
következő
kell megvenned
csomagot?
A következő csomagot, hanem ha még egy domaint be akarsz vinni, akkor plusz 1 euró havonta. Tehát így elég rugalmasan állítható ez.
Ez nagyon szimpatikus.
Ez egy totálisan. És hát én úgy illesztettem be az infrastruktúrámba, hogy meghagytam a Gmail-es címemet, mert ugye az androidos készülékek is azon keresztül autentikálnak, egy csomó mindent használja, tehát egy óriási nagy meló lett volna azt mindet átállítani, meg nem árt az, ha van. Úgyhogy az mindenképp megmaradt, viszont beállítottam egy átirányítást, hogy innentől kezdve minden menjen a Protonra. Ezáltal elérem azt, hogy a újonnan bejövő üzenetek már nem lesznek a Google által bármikor olvashatóak. El tudom képzelni azt, hogy, mert a szkeptikusok most biztos mondják, hogy jó, persze, de amikor bejön az e-mail, akkor biztos, hogy végig parsolja, vagy 3-4 robot előfordulhat, mielőtt átirányítódik. Tehát ezt annyira elkerülni nem lehet, de azt már ezzel elkerültem, hogy amikor az alkalmazott úgy gondolja, hogy ő beleolvasgat a levelekbe, akkor már nem fog tudni beleolvasni az enyémeimbe, az újakba. A régiekbe igen, azok ott vannak még, azokat szépen majd kiexportálom, és lementem valami titkosított helyre. Meg lesz, amit ott is hagyok, mert ott maradhat, nem érdekel. Minden esetre, ami oda jön, azt már megkapom. Na most További előnyök származnak még ebből, ugyanis a Google szétválogatta nekem nagyon ügyesen a leveleimet úgy, hogy mi volt a advert, mi volt a reklám, mi volt a hírlevél, mi volt a fórum üzenet, mi volt. Ezeket ugye a ProtonMail nem tudja itt szétválogatni, tehát minden bejön egybe, és elém kerülnek olyan levelek, amiket eddig a Google eldugott előlem. Olyan hírlevelek, amikre feliratkoztam.
Olyan reklámok, tudtom, amiket nem láthattam.
Olyan hírlevelek, amikre feliratkoztam, tudtomon kívül, vagy felírtak egy-egy vásárlás során mondjuk.
Mondjuk ilyen van, igen.
És azokról így most egyesével iratkozhatok lefelé. És ezzel, ez megint egy olyan dolog, hogy bejön egy, és azt mondom, hogy Jézusom, ez nem kell nekem. És akkor leiratkozok róla. És hát nem tudom, tehát így mondjuk úgy, hogy megint csak egy ilyen tisztító kúrát lehet végezni gyakorlatilag az e-mail rendszerben. Rengeteg ilyen marhaságról leiratkoztam, hogy nem kell. Nekem nem kell ezek a hírlevelek. Ezeket nem láttam, hogy jönnek nekem a Google-ban, és csak töltötték ott ezért a mailboxot. Aztán további előny az, hogy igazából ez az app, amit adnak hozzá, ez kb. A legjobb app az Android appok közül, tehát a legmagasabb pozitív értékelésű app, és nagyon snappy, nagyon jó, nagyon könnyű használni, imádom. Nincsenek reklámok benne, a webfelület is nagyon penge, úgyhogy...
Várj a kérdés, ezt a appot lehet előfizetés nélkül is használni, hogy az...
Lehet.
Lehet.
Jó. Tehát van a ProtonMailnek ingyenes változata is, és egyébként én azt javaslom mindenkinek, hogy ha szívességet akar tenni saját magának, és ki akarja ezt próbálni, simán megteheti, nem fáj, semmibe nem kerül, regisztrál egy ProtonMail-es címet, az ingyenes változatot, tök jó, és a Google fiókjában meg, vagy Yahoo-ban, vagy ahol akarja, ami neki a fő e-mail fiókja, beállít egy átirányítást arra a címre, és onnantól kezdve oda fognak jönni a levelei. És megvan oldva. Nem kötelező előfizetni, ez tök jól tud működni így is, lesznek korlátozások, de tudja majd használni, és tudja használni az appot, és tudja a webben használni, és abban a tudatban aludhat, hogy az e-mailek, amik bejönnek hozzá, azokat tényleg senki nem fogja látni, csak ő. Amire még figyelni kell. Miután ezt megcsinálja a Google fiókra, vagy a másikra, mindenképpen kétfaktoros azonosítást tegyen rá azért, hogy azért illetéktelen ne léphessen be. A Protont is ugye érdemes beállítani, ugye, hogy multifaktor autentikáció legyen, mivel ez már egy, hát ugye most áttevődött a pivot point, vagy hát a fő e-mail fiók áttevődött erre, és szép lassan érdemes, ha ez tetszik, és megtartja, akkor szép lassan érdemes átmenni, átállítani a szolgáltatókat. Nem tudom, hogy a D-net eddig a Google-ös címre küldte a izéket, az értesítéseket, meg a számlákat, meg mit tudom én, vagy bármelyik szolgáltató, akkor bemegyek és átírom az e-mail címet. És egy problémával kevesebb. Már az közvetlenül a izébe fog menni, a Protonba fog menni, vagy a Zero Knowledge-ba fog menni, mert tényleg nem akarok a Proton mellett kardoskodni, a Zero Knowledge-on van itt a hangsúly, a tutanotát is lehet használni, meg van még néhány
a
ilyen.
A Fastmail az nem ilyen volt?
Nem,
végül.
A Fastmail az nem. Az nem Zero Knowledge provider, tehát az nem ilyen.
Azt én tuti nem használnám.
Azt csak azért használtuk, mert egyébként a biznisz oldala elég jó.
A biznisz oldala jó?
Meg az árérték aránya is jó. Na mindegy.
Olcsó volt.
Olcsó volt, ja.
De jó.
Úgyhogy igen, tehát ami még jó az előfizetős változatban az az, hogyha van egy fizetős változat, hogy hívják ott, ProtonMail accountod, akkor az appban tudsz fölvenni mellé még egy free accountot is. Vagy többet is. És akkor egy appal tudod kezelni őket.
Ó, az szexi.
Ja, úgyhogy hát elég jó. Én mondom, ha valaki tényleg egy dolgot akar ebben az évben, tudom én, fél év már elmúlt, ugye a hátralévő mondjuk karácsonyig egy dolgot akar a saját érdekében tenni, akkor irányítsa át a leveleit egy Zero Knowledge e-mail providerre. És természetesen arra tartsa észben, hogy egy jó jelszó legyen hozzá, mert hogyha azt elveszíti, akkor az e-maileit is elveszíti.
Tehát ez egy disclaimer, hatalmas disclaimer.
Ez egy hatalmas disclaimer, tehát most jön az, hogy itt fekete leves van, meg izé van, felelősség van, hogyha a jelszavadatot elveszíted, akkor lehet jelszóresetet csináltatni, viszont az ott lévő leveleket már nem fogod tudni olvasni. Van ennek is egy megoldása, mert le tudod tölteni a leveleidet a Protontól, meg szerintem a tutanotától is van hozzá egy megoldás, szoftveres megoldás, és akkor tudod lokálisan tárolni szükség esetére. Ez egy jó megoldás erre, de ha online tárolod őket, akkor arra számíts, hogyha elveszíted a jelszót, akkor azokat buktad, de legalább más is bukta, tehát így nem tudnak felnézni.
Na, mindenki bukta, ha.
Ja, úgyhogy nekem nagyon jók a tapasztalataim. Őszintén szóval úgy érzem magam, mintha eddig mondjuk három zokni lett volna rajtam minden nap, és most csak egy van. Tehát így könnyebb lett az egész.
Olyan, normálisabb azért kettőbe érzed jól magad, nem?
Ja, úgy értem, akkor, tehát, hogy így három pár zokni, és most csak egy pár van.
Hát így fél páros. Értem. Igen. Jól hangzik.
Elhangzott ugye az elején az Osint istenség Bazelnek a neve, úgyhogy menjünk kicsit tovább Osint irányba. Egy elég erős hír találtam a minap. Arról lenne szó, hogy van egy japán popstar hölgy, Ena Matsuka.
Most pont nem ugrik be, igen.
És hát én is csak a régi lemezeit szerettem. Na, és arról van szó, hogy hát ő egy ilyen stalker megtámadta őt az otthona közelében. Elég kemény sztori, meg akart erőszakolni, és itt többször nem csak egy ilyen selfit akarok csinálni veled típusú stalker volt. És az a lényeg, hogy elkapták a rendőrök, és kérdezték, hogy végül is hogy akadt rá erre a popstárra. És azt mondta, hogy az egyik social médiába posztolt képénél ránagyított a hölgynek a szemére, amiben visszatükröződött egy busz megálló, meg egy környékből, nem tudom, egy fal, vagy nem tudom, valami épület, amit ő be tudott azonosítani, Google Maps-en lecsekkolt, hogy igen, ez az a hely, illetve egyéb képekből, amit a hölgy posztolt, már az épületet is be tudta azonosítani. Az, hogy milyen napszakba készült a kép, és ahhoz képest, hogy esett a napfény, az alapján azt is be tudta lőni, hogy melyik emeleten lakik a hölgy, és hát így ment el hozzá, és hát követte ezt a támadást.
Ez elég durva.
Úgyhogy vannak az Osinnak elég durva mélységei, és ijesztő azt látni, hogy ezek a stalkerek, ugye itt az ilyen celebritásoknak azért mindig vannak ilyen őrültebb követői, nyilván ez a rosszabbik verzió, de hogy azért egy érdekes topikot hoz ez be, ugye, hogy hogyan kell tudatosan posztolni a social médiába, de azért valljuk be, erre azért mi se gondolnánk, nem?
Nem. Pont ezen gondolkodtam, hogyha megkérdeznének minket, hogy mondjuk mondjuk egy celebritás soha az életben nem fog megtörténni, mondjuk megkérdezne minket, hogy mi mint hekkéslángos, mit ajánlunk neki, hogy mikre figyeljen, és nyilván tudnánk neki dolgokat mondani, de az, hogy vigyázzon, hogy mit tükröződik vissza a szeméből a fényképen, ezt azért nem biztos, hogy eszembe jutna, mert ugyebár ez ilyen CISSP, nem? Melyik az a másik? A filmes képzeletbeli. Egy billentyűzeten ketten hekkelünk sorozat. A
NCIS.
Ja, igen, helyszínelők.
Igen, a helyszínelők.
A CCNA
sorozat az. Ott volt ugyebár konkrétan ez a történet, ha jól emlékszem, ez a Blade Runner-be volt. Ez a javítás, és akkor ott volt valakinek a szeméből visszatükröző. Jó, mondjuk akkor ez egy olyan kép volt, ahol mit tudom én, ahol az illető két kilométerre ült a kamerától, tehát nyilván lehetetlen, de valóban az, hogy én is egyébként nem szoktam képeket posztolni, de meg szoktam nézni például, hogyha fényképezek, és mondjuk van egy visszatükröződő dolog az asztalomon, például egy pohár, vagy egy monitor, ami ki van kapcsolva, hogy abban a tükröződésben esetleg mi látszik.
Hát a te szemedből csak a kedvesség és a szeretet árad, úgyhogy neked ettől nem kell félned. Azon gondolkoztam még, hogy vajon milyen platformról lehet leszedni ezt a képet, amivel így be lehet nagyítani, mert én valahogy abban voltam, hogy azért ezek tömörítenek. Ha
az Instagramon vannak nagy képek.
Viszont azon gondolok, igen, hogy például Insta routerrel töltesz le képet, akkor ugye az szerintem az eredeti felbontásában szedi le, és arra már azért bele lehet nagyítani. De mondjuk a filmekben ezt imádom, tudod, hogy ez a javítás, igen. Ez a
javítás. Jaj, pixel, igen, javítás.
Javítás, és egyből éles lesz.
Igen. Ezt imádjuk. Nehezen tudnék tanácsot adni. Nyilván egy influencernek, egy celebritynek, nagyon, tehát neki az a feladat, hogy posztoljon. képet jobbról, balról, hátulról, ha minden egyes képet egy ilyen rostán kéne végig tolnia, hogy végig szűrje rajta, hogy most ezen mi látszik, mi nem látszik, neki pont az a lényeg, hogy látszódjon, hogy esetleg hol van. Nyilván lehetne olyan obszeket mondani, hogy bizonyos körön belülről például már ne posztoljon képet. Tehát amikor nem tudom, amikor 10 kilométeres környékére ér a lakásának, ott vége a posztolásnak. Nyilván amikor elmegy ide vagy oda, elmegy hamburgerezni a haverokkal valahova teljesen máshova, akkor ott hülyére posztolhatja magát, de amikor a lakásának a környékére ér, akkor ott stop van. Tehát ott nincs semmilyen poszt, nyilván üzeneteket írhat, de képeket no way.
Én hallottam olyanról, hogy valaki... amikor a lakása közelébe ér egy bizonyos sugarú körön belül, akkor a mobilt az így bedobja a Faraday bag-be, mind a kettőt, vagy akárhány van neki, és ott van egész éjjel a készülék, elő se veszi onnan, és amikor a lakás, tehát másnap elmegy dolgozni, akkor ahogy elvezet a lakásáról, akkor veszi elő a készülékeket, amikor kiért egy olyan biztonságos távolságra, ahol már nem lehet hozzá kötni, és valahol ott lakik, azon a településen, ennyit lehet tudni.
Na, ez már operation security egyébként. Ez a szint, erről beszélek, igen. Ez jó. Figyelj, ha ennyire nem akarod, hogy téged megstalkoljanak, már pedig biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik ennyire nem akarják, hogy őket megstalkoljanak, mert már mondjuk volt nagyon rossz élményük, és nem tudom, hogy hány influencer rinyált YouTube-on meg mindenhol, hogy milyen negatív élmények kizárták a saját, meghekkelték. Hát jó, mondjuk ez a meghekkelés az szokott lenni, hogy felhívják a szolgáltatót, és bemondják azt, hogy új SIM-kártyán van, kérem szépen ide irányítsák át a számot, és akkor átirányítják, és akkor vagy esetleg jelszót rezeteltet valahol, vagy nem tudom, tehát általában ilyen social engineering támadás szokott lenni, nem pedig a high hacking, vagy high social engineer osintelés, de nyilván ezt is benne van a pakliban, és hogyha erre odafigyelsz, a doxolások, meg stb. Ez pont ilyenekről szólnak, hogy ilyenek kilógnak, és megtalálják.
Na, már ennyit beszéltünk a szemről, amiről most már tudjuk, hogy nem csak a lélek tükre, hanem a obszeknek egy buktatója is lehet. Maradjunk az arcnál. Béla, jól tudom, neked van arcfelismeréssel kapcsolatban. Van arcod, azt tudjuk. De hogy arcfelismeréssel kapcsolatban van valami jó kis híred nekünk.
Van, nagyon jó. Nem is tudom, hogy hol találtam, illetve hogy hol loptam. Kiváló projektet találtam, aminek az a neve, hogy Fawkes, nem tudom, Fox egyébként, tehát én ezt így mondanám.
Csak... Jaj, mint a maszk.
Guy Fawkes,
anonimuszos maszk.
Guy Fawkes, ő az bizony.
Ez jó, hogy tudjuk, nem, hogy megy a logóból kiindul.
Persze. Ezt tudjuk egyébként, nincs, hogy tudta, csak el akartam mondani. Szóval igen, benne lesz a link, mert ugye elég hülye, hosszú linkje, mert ez egyébként a Chicagói Egyetemnek az egyik projektje. Azt csinálták, hogy fényképmanipuláció, és a lényeges, a cél az volt, hogy a arcfelismerő rendszerek a képen ne ismerjék fel az arcot, illetve az arcnak a vonásait. Ezt el tudjuk képzelni, hogy ez azért annyira nem lehet nehéz, hogyha mondjuk az arcot hülyére torzítod, de a speckó ebben az, hogy az arc ránézésre, illetve a fénykép semmit nem változott. Tehát ott van egy kép rólad, keresztül küldöd a túlon, kijön a másik oldalon, a képed látszólag semmit nem változott, viszont pixel szinten megváltozott, a szemeddel nem veszed észre, és az arcfelismerő rendszerek ezt a képet nem fogják tudni már hozzád kötni.
Az AI majd zebrának fog látni, vagy zsiráfnak.
Hát szerintem egy másik embernek. Tehát fel fogja ismerni, hogy arc van rajta, de nem fogja tudni a két arcodat. Tehát hogyha két képet feltöltesz magadról, ezt a két képet nem fogja tudni összekötni, hogy ez ugyanaz az emberről lenne szó. És ez a lényeg ennek a programnak, hogy olyan szinten változtatja meg, és olyan formában változtatja meg a képet, hogy ez nem zavaró, tehát felrakhatod az Instagramra, és pózolhatsz, de viszont az arcfelismerő nem fogja tudni megmondani, hogy te ki vagy pontosan. Ez a program letölthető, azt hiszem, influencereknek is van, tehát Mac-re elérhető. Igen, Windowson a Plebsnek is elérhető, Linuxon nincs, viszont de van, hazudok, bocsánat, csak nincs kiemelve, most látom a honlapot, tehát nagy logóval ott van az Alma, nagy logóval ott van a Windows, és kicsi ott van alatt a
veszteseknek, Linux.
Igen, a losereknek, Linuxnek, aki meg nagyon vesztes, az lefordíthatja forrásból, mert egyébként ez egy nyílt forrású projektjük, ez egy kutatás, ez egy egyetemnek a projektje, a Chicagói Egyetemnek. Egyelőre nem túl user-friendly állítólag, nem megmondom őszintén, nem volt időm letölteni, de érdekel, de állítólag nem túl user-friendly még a dolog, de most azért lássuk, azért nem lehet az annyira bonyolult, tehát egy képet megadsz neki, és a másik oldalon kiesik egy másik kép, tehát letöltöd az exit, gondolom ez azért nem olyan halálos, aki ilyet akar csinálni. A kérdés az, hogy mi van, nekem vannak kint képeim az elmúlt 20 évből Facebookon, most kezdjem el ezt a dolgot csinálni, hogy az arcfelismerés elől megpróbáljak a képeimmel elbújni. Hát egyrészt vannak új emberek, ugyebár a Facebookon naponta, akik újonnan regisztrálnak, kedves apukák és anyukák, akik gyermekeiteket fölteszitek 0 éves koruktól, el lehet kezdeni például itt. Ettől függetlenül van egy olyan elgondolás, hogy igazából sosem késő. Tehát, hogyha az új képeidet már nem ismeri fel, az se rossz már igazán. Tehát van ennek értelme. Nem tudom, hogy én fogom ezt használni, hogy így keresztül tölöm rajta. Én mondjuk ezt úgy akadályozom meg, hogy nem töltök fel képeket. Ez szerintem egy kifejezetten jó védekezés az arcfelismerés ellen. Nem igazán szerepelnek rólam képek az interneten, még csak semmi gond, verd le. Szerintem most már nem levert a mikrofonját. Tehát nem igazán szerepelnek rólam képek. Szerintem rólad biztos, hogy van. Nincs, azt szerintem rólad kevesebb van.
Ó, hát rólam hemzsegnek a képek az interneten.
Tehát te mindegyik ninja, te vagy.
Hát egyrészt igen, ugye.
Filmek is vannak rólad, az amerikai
ninja. Meg az egy egész sorozat volt.
Egy egész sorozat volt.
A Michael Dudikoff például kimondottan hasonlít rám.
Azt láttad,
amikor be van öltözve ninjába.
Azt láttad, hogy beszóltak neked egyébként?
Jaj, láttam, igen.
Tifjú beszólt ninjának, hogy
bejött egy beef.
Hogy cica vagy. Azt mondta, hogy cica vagy.
Miau.
Miau, igen, puszi. És Tifjú, igen, beszólt neked.
Szerintem küldött egy puszit, csak hát nem értett. Csak
lehet
rosszul
egyébként.
Írta,
hát van rajta 200 000 like. Az, látod, én erről beszéltem. A beefre jönnek az emberek. Érted? Egy beszólás, és már is 200 000 like van rajta világszerte a Twitteren. Twitteren kaptad, nem?
Lehet. Nekem ezt ti mutattátok.
Igen,
szóval
ez
én,
egy kép volt, úgyhogy te elhiszed,
igen,
igazán.
Elhiszem. Nem tudom, kiről van szó, de szétszedem. Találkozunk, és így szétszedem.
Hát szerintem Tifjút lehet, hogy szét tudod szedni. Hát persze, hát ő nem egy ninja, úgyhogy innentől kezdve már meg is van a
dolog. Mondja meg a helyszínt, időpontot.
Ott leszel.
Már fényesítem, meg éleznem a shurikeneket.
Én leszek az öreg edző, majd kenegetem az arcodat mindenféle izékkel, szilikonokkal, meg mondom, hogy toljad szét az arcát. Ninja lesz. Szengol lesz a menedzser. Antenne meg majd megvágja. Na. Úgyhogy ez a projekt, mindenki nézze meg, benne van a link a show notes-ban, ha Isten is úgy akarja. Nézzétek meg a source kódot, nagyon érdekes kérdésekre válaszolnak. Több ilyen projekt is van, de ez bárki letöltheti, bárki kipróbálhatja. Szerintem funny, ha ezt komolyan gondolod, és szeretnél képeket feltölteni, és nem akarod, hogy felismerjék mondjuk a Facebooknak a rendszerei, akkor próbáld ki. Jelenleg állítólag nagyon jó a sikerrátája ennek a programnak, mert nyilván rögtön jön a kérdés, hogy jó, de meddig?
Hát addig, amíg nem adoptálják a algoritmust a izébe, ugye a felismerő, meg a tanító a rendszerbe. Tehát ugye tanulja meg a te képeidet, akkor ezt beleteszik. Innentől kezdve megtanulja a te képedet simán is, meg átereszti a Foxon is, és azt mondja, hogy ez ugyanabból a forrásból jött az a kép, tehát ugyanaz a személy, tehát ez a fajta módosítás, ja, ez nem változtatja meg.
Ja, mire gond? Tehát nem mindig ugyanolyanra változtatja.
Nem mindig nem ugyanazt a...
Nem, hát ebben rak bele egy entrópiát.
Jó, világos. Nem tudom, hogy tud-e akkora entrópiát beletenni, hogy ne lehessen ezt beletenni.
Hát, hogyha azt nézzük, hogy ez egy hány arcot képes eddig fölismerni, különböző arcokat. A másik érdekesség, ugye ezt nagyon sokan felvetették ezt a pontot is, hogy mi van, hogyha megtanulja a rendszer, hogy hogyan kell ivédelnie ezt a rendszert. Állítólag annyira alapvető szinten támadták meg az arcfelismerésnek a metodikáját, nem értek hozzá sajnos, nem hiába ezek az emberek itt egyetemre járnak, meg ilyenek, meg iskolába. De a lényeg az, hogy olyan szinten támadja meg az arcfelismerésnek az algoritmusát, hogy nagyon ezen tudnak ellene védekezni.
De még mindig az a tuti, hogy a this not person this person does not exist ről.
Imádom. Meg a
képeket.
This cat does not exist. Igazából a ló a legjobb. De igen, ez a legjobb. Én ezt imádom a legjobb. Vagy ne töltsél fel képeket, nyilván. De egy nagyon érdekes projekt, és én maximálisan támogatom, és tetszik az ötlet.
Ninja, te tudsz még valamit mondani, az felismeréshez?
Hát igen, én azt tudom mondani, hogy...
Neked is van arcod.
Egyrészt, ugye nekem is van arcom.
Tehát
érdekes
érintett vagy a témában.
Módon, és mostanában ugye a terjedő pandémia miatt eltakarjuk az arcunkat. És a NIST, a National Institute of Standards and Technology intézet egy olyan kutatástnak az eredményeit tettek közzé, ami azt vizsgálja igazából, hogy az arcfelismerő algoritmusok azok... a maszkos, maszkot viselő, szájmaszkot viselő hát embereket mennyire pontosan ismerik föl ezeket a képeket. Tehát pontosságot vizsgálnak, és igazából szintetikus maszkokat adtak a képekre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem azt csinálták, hogy a meglévő emberre utána ráadtak egy maszkot, és aztán még azt odaállították a kamera elé, hanem fogtak arcokat, ezek voltak a referenciák, és generáltak rá szoftverrel maszkot.
Hoppá.
Többféle típusú maszkot rátettek. Próbálkoztak azon a nagyjal, nagyon szélessel, tudod, ami ilyen vastag, tehát így egészen a szemed alá beér, mint ami nekem is van, ez a óriási nagy.
Igen, ez kifejezetten nagy maszk.
Nekem egy nagyon nagy maszkom van. Próbálkoztak olyannal, ami kevésbé széles, tehát így keskenyebb, és olyat is, amiből kilóg az ember orra, és kerekmaszkokkal is.
Ahogy a jó magyar ember hordja, ahogy az állán.
Én is mondom.
Igen, áll alatt, az a tuti.
Igen. Na, vagy mint a ninják a homlokon. Mármint,
ja, hogy fülről elógatva, borzasztó. Na, tehát, és az a klasszikus kerek fajta maszkkal is próbálkoztak, amit uh-huh. még sokan viselnek, tudod, hogy így a orrod meg a szád van benne, de ilyen kerek is nem ér fel a füledig.
Ilyen festőmaszk.
Igen, ezek.
Ilyen építkezési maszk.
Az pormaszk, vagy mi a túró. Na, igazából kétféle színnel csinálták meg a teszteket. Halványkék, ez nagyon, nagyon világos halványkék, majd, hogy nem fehér, és fekete maszkokat generáltak rá ezekre az arcokra, és elkezdték vizsgálni azt, hogy mennyire pontosan találja meg, azonosítja be őket. 89 különböző algoritmust teszteltek le. Olyan algoritmusok, amik például a Samsung is használ. Ennek van egy külön neve ennek az algoritmusnak, amit a Samsung mobilok meg a Samsung készülékek alkalmaznak, vagy a Fujitsu-nak, az Asus-nak, ezeknek mind külön algoritmusuk van, és ezek külön nevet kaptak, és ezeket letesztelték. 89 ilyen algoritmus teszteltek le, és hát az eredményekből pedig gyönyörű szép grafikonokat csináltak, meg ilyen görbéket, tudod, ahol így mentek a tévesztések, meg a fals pozitívok, meg a true pozitívok, meg mit tudom én. Aki szereti a statisztikát, az mindenképpen mélyedjen el benne, mert csodálatosan gyönyörű.
Aki szereti a statisztikát?
Aki nem szereti a statisztikát, annak mondom a végkövetkeztetés.
Az most kapcsolja ki az adat.
De az lett a végkövetkeztetés egyébként, hogy meglepően jól teljesítettek ezek az algoritmusok. A legtöbbet akkor tévedtek, amikor sötét maszk volt, tehát fekete maszkkal tévedtek sokat nagyon, a legtöbbet, és amik minél szélesebb volt a maszk, ugye hát logikus, minél többet takar ki az arcból, annál kevésbé tudott pontosan belőni. Tehát igazából az a végkövetkeztetés, hogyha el akarsz bújni az arcfelismerő rendszerek elő, és nem akarod, hogy felismerjen téged hát az arcfelismerő algoritmus, akkor széles, sötét maszkot viselj, és dugd el az orrodat is, ahogy azt kell.
Bizony.
Olvassátok el egyébként.
A leghatékonyabb, hogyha fekete vagy, és fekete maszkot hordasz. Csak
igen,
úgy mondom.
De hogy kedves hallgatók, ne is egészségügyi szempontból, IT-biztonsági szempontból ajánljuk a maszkviselés. A helyes viselés.
A helyes maszkviselés.
Az orr is takarva legyen. Amúgy volt egy ilyen hírünk még, szerintem a március környékén, mikor ez az egész járvány beindult, hogy ugye ment a nevetgélés, hogy hát a kínai pontozó rendszer most kicsit vakarja a fejét, mert ugye mindenki maszkba van. De hát gondolom, ott azért kiadták a parancsot a kínai néphadsereg 15 éves data scientist hackereinek, hogy ezt oldják meg is. Amúgy nagyon rövid időn belül pontosítva lettek ezek az algoritmusok, és igazából maszkba is már elég komoly pontossággal be tudják lőni az embereket.
Ez egyébként valahol lenyűgöző, hogyha belegondolsz, hogy itt tartunk, hogy ilyen durván be tudják lőni ezeket a dolgokat. És elég szomorú is.
Legyen akkor egy vidámabb hír.
Ja, legyen egy vidám hír.
Beszéljünk egy kicsit a supply chain.
Azt hittem statisztikai. Nem tudtam, mi az, ami még vidámabb.
Bizonyos szempontból ebben is van statisztika.
Jaj, de jó.
Kijött egy olyan riport, ami arról szól, hogy végigtekintette az ellátási lánccal kapcsolatos támadásoknak a történetét, és azzal kapcsolatban ilyen nagy megállapításokat tett, hogy mik azok a trendek, amik, vagy módszerek, amik közösek ezekben a támadásokban. Ugye itt arról van szó, hogy elég hamar rájöttek a támadók, hogy ahelyett, hogy te, nem tudom, a NASA-t támadnád meg konkrétan, sokkal egyszerűbb, ha valamelyik beszállítóját nyomod fel, és tulajdonképpen ilyen trójai falóként az ellátási láncon keresztül jutsz be a célponthoz. És hát itt elég sok múltbeli támadást elemeztek, és tettek néhány megállapítást. Az egyik az, hogy nem túl meglepő módon a state aktorok, akik nagyon aktívak ezen a területen, nyilván itt azért szofisztikált támadásokról beszélünk, úgyhogy általában államok a felelősek ezért. Itt 27 nagyon aktív államot említ a riport, nem meglepő módon Oroszország, Kína, Irán, de benne van India, Egyiptom, Vietnám, az Egyesült Államok, illetve külön mondom neked, Béla, hogy Észak-Korea is.
Észak-Korea is. Szerintem ez ilyen propaganda. Szerintem azért fizetnek, hogy mindenhova bekerüljenek ezekbe a hírekbe. Ezek is mi voltunk. Ennek van értelme egyébként, hogy tehát ez a felfújod magad, hogy én itt is itt vagyok. Én látom ebben a logikát és a stratégiát.
Hát igen, de valószínűleg azért itt valós skillek is vannak.
Te szerintem nagyon tolod Észak-Koreának a szekerét, de legyen, te figyelj, lesz az a, lesz
nem,
az a pont,
csak azt
amikor...
mondod, hogy el akarsz bagatalizálni.
Nem akar, nem...
Egy ilyen fenyegetést.
Figyelj,
és
amikor
ezt
arról van szó, figyelj, amikor arról van szó, legyünk realisztikusok, jó? Egy pillanatra, oké? Okay? Észak-Koreában nincs áram. Jó?
End of debate.
Amikor megnézed a lapos földes képeket, hogy ott Észak-Korea, már hogyha lenne egyébként.
Nincs is rajta.
Nincs is rajta, ez a másik, de hogyha rajta lenne, akkor látod rajta, hogy sötét van. Hogyan lehet úgy hekkelni, hogy nincs áram?
Azért nem látod az űrből, mert a pincében hekkelnek.
És onnan nem jön ki a fény.
Igen.
Jó, figyelj, kutatásokat kell végeznem ezen kapcsán. Ezt meg tudom szerintem jövő héten cáfolni.
De lehetnek annyira fejlettek is egyébként, hogy neurointerfészt használnak, és a látóközpontjukban jön létre a kép arról, hogy mi van a képernyőn, és nem is kell billentyűzet, ugye, meg egér, mert egyszerűen csak gondolnak rá, hogy így végig gondolják, hogy így az exploit kódra gondolnak, és ott megjelenik a programsorok. Kellemetlen, ha az emberek elvonja a figyelmét.
Jó, de pár éve még kikapcsolt CRT monitorok előtt ültek a képeken, a marketing képeken, amik azért voltak kikapcsolva, mert nyilván nem volt áram, ugyebár. Jó.
Na, de látod, az dezinformáció.
Látod, ez lehet.
Ami az észak-korai hírügynökség kis vidám barakjából kiszivárog, az valószínűleg
egyébként
tervezett dezinformáció.
Jó, figyelj,
visszatérve a támadási metodikákra, jó, beszélj még egy kicsit, hogy mit találtak ezek a kutatók, hogy milyen módszereket alkalmaznak ezek az APT csoportok. Az egyik legnépszerűbb az volt, hogy hát a szoftver update-eket lövik meg, és már igazából te magad vagy, aki letöltöd a kompromittált fájlokat.
Mert hallgatod a hekkénslegest, és tudod, hogy update-elni kell.
Na igen, igen. Amúgy ez egy akkora ellentmondás. Emlékszem, még pont a méltán szeretett C-cleanernél volt egy ilyen, hogy az egyik update-jüket felnyomták, hogy ugye, ha engem is megkérdeznek, kvázi laikusok, hogy hú, mire figyeljek, alapsecurity, mindig azt mondom, hogy mindent frissíts, minden appot, OS-t, és így tovább. És hát pont ezt lövik meg, és ezt fertőzik meg, ami egyrésztről zseniális, másrészt meg tényleg ijesztő, hogy ilyenek is vannak, de hogy ez egy nagyon, nagyon elterjedt megoldás volt.
Egyébként pont ma kukáztam ki egy hírt arról, hogy a C-Cleaner,
nem CC, csak C.
2C, ugye, tehát C-Cleaner.
Nem, C-Cleaner.
Jó, akkor...
Lehet kettővel, csak akkor C-Cleaner.
Jó, akkor majd egy C-t azt antenna ki fog innen vágni, hogy ne tévedjek. A lényeg az, meg tudja csinálni, nem tudod, miket tud művelni a vágás közben, hihetetlen, már hogyha vágna. Tehát C-Cleaner, figyeljetek, nehezen lehet régi szokásokról lesz. A lényeg
az.
Igen, a CC az a másik. De akkor térjünk vissza a dologra, tehát a C-Cleanert, pont most láttam a csatornán, hogy volt hír, hogy a Microsoft PUP-nak ismeri, mi az magyarul?
Potential Unwanted
Program.
Program, igen.
Igen, tehát... hát ez mindenki tudja. Tehát nem kívánatos programnak lett. Ezek nem vírusok, ez egy olyan kategória, ami nem vírusok szoktak lenni, hanem ezek ilyen, hát mit tudom én, Demon Tool szokott ilyenben lenni, amiben lehetne malware, kicsit kémkedik utána, kicsit reklámoz, kicsit, ez olyan shady, de nem lop egyértelműen a gépedről ezek a pupok.
Igen, meg de hogy az ugye, mi volt azok, hogy a cég innent fölrakták erre a listára.
Nem olvastam el.
De most hát, hogy az volt, hogy ugye ott már vannak ilyenek, hogy elvileg mindent beállít a rendszeredbe, megtisztítja, egészségesebb lesz, nem tudom, és hogy vannak olyan funkciói, hogy ilyen hogy optimizing, meg hogy ilyen health check, és hogy akkor igazából kiad olyan hát ilyen riportokat, hogy hát teljesen szét van esve a Windowsod, de hogyha fizetsz nekünk, és letöltöd a Pro Optimizerünket, akkor tök szépen megcsináljuk. És ugye a Microsoft ezt támadja, hogy olyat állít a Windowsról, ami nem igaz.
Ez azért egyébként maximálisan egyetértek, mert pont egy pár héttel ezelőtt raktam fel a C-Cleanert, amit tudom, hogy így hívnak, mert pont valamit meg kellett tisztítanom, ilyen regisztri tisztítást akartam végezni az egyik gépen, amit kezem közé került, lényegtelen, és láttam ezt a funkcióját, ami régen is volt, de és megnéztem, és mondta, hogy ez a gép, hallod, borzasztó állapotban van, rettenet, és akkor néztem, hogy mi a probléma, és akkor mutatta, hogy fut a Chrome.
És így hátradőlt, hogy basz.
Jó, hát 640 megabyte RAM-mal azért az,
igen, az igen,
komoly
igen.
Probléma tud lenni.
Szóval ilyeneket mutatott, és akkor úgy volt, hogy jó, hagyjuk békén egymást, de csak kíváncsiságban ezekre rászoktam, és itt ezen a ponton szeretném egyébként megjegyezni, hogy ingyenes antivírusok nagyon gyakran csinálják ugyanezt, hogy bedobja neked az ijesztést, hogy a géped rettenetes állapotban van. Megvédel, de hogyha optimalizálni szeretnél és gyorsítani szeretnél, akkor itt kell bedobni az érmét.
És akkor letölthetsz tőlük 20 giga RAM-ot.
Igen. És ez mennyire szomorú basszus, hogy tehát most az antivírust az hogy fogják rátenni a pup listára? De ugyanezt csinálják. Szóval ezért került föl.
Na igen. Folytatva a sort, azt mondja, hogy szintén nagyon népszerű megoldás, hogy az Apple App Store-ba, vagy a Google Play Store-ba ugye fertőzött applikációkat raknak föl. Ugye újdonságnak ez sem számít, erről is sokat beszéltünk, hogy mindig megbízható forrásból töltsük le az applikációkat. Ami viszont érdekes, vagy számomra érdekes megoldás volt, hogy applikáció fejlesztő túlokat raknak fel, fertőzött túlokat, és innentől kezdve bármit, amit azzal fejlesztesz, az már
szerintem erről beszéltünk valamikor, volt ilyen.
Az SD-ket, amikor megnyomták.
Igen, megnyomták az SD-ket, és tök mindegy, hogy mit fejlesztettél benne, az már benne volt a cucc. Zseniális egyébként.
A másik ilyen nem meglepő, szintén open source kódokat módosítanak, viszont azért ott az összetettebb dolog az volt, hogy már a public key infrastruktúrát is megmahinálják, szóval tulajdonképpen a digitális aláírás részébe nyúlnak bele, ezáltal mutatják, szóval az a lényeg, hogy mikor összehasonlítja a két hash-t, akkor validnak fogja találni, annak ellenére, hogy már belenyúltak.
Ez azért durva.
Igen, alássa a bizalmat rendesen.
Így tényleg nem tudsz már miben bízni ilyen szempontból.
Amúgy ez is a reportnak a címe, hogy Breaking Trust.
Találó, erősen. Mit ajánlanak egyébként? Azon kívül, hogy ne telepítsél semmit.
Semmit nem ajánlanak.
Semmit nem ajánlanak? Bedobták a világ végét, nem bízhatunk semmiben, ne update-eljünk.
Nem, hát ez inkább egy ilyen történelmi áttekintés volt, az meg egy ilyen trendelemzés. Elég részletes a report, szóval szintén a statisztika kedvelőknek mondjuk, hogy benne lesz a link a show notes-ba, érdemes elmélyedni benne, de amire nincsen nagyon jó rátapintott, szerintem ez egy elképesztő probléma, hogy pontosan itt a bizalmat törik meg, és hát nagyon nehéz ez ellen védekezni, azt gondolom. Most az ki tudott kerülni persze, hogy azért megnézed, hogy a Google Play Store-ból pontosan milyen applikációt töltesz le, de mikor publikus kulcsba nyúlnak bele, és így tovább, azt már nem is tudom, hogy lehet neki szúrni.
Na figyelj, a bizalmat azt megtörik, tudjátok, hogy mit nem törnek meg? A Wasted Lockernek a titkosítását, ami a Garminnél titkosított.
Zseniális.
Nem mondod, felnyomták?
Felnyomták a Garmint. Te tudod, hogy mi ez?
A Garmin? Hát hogy tudnám, ilyen fitness tracker cuccokat nyomnak, mint a Strava.
A fitness bit.
Igen.
Azt ismerem.
De vannak konkrét hardware termékeik. Fitbit, igen. De nekik vannak konkrét hardware termékeik.
Meg GPS-szel kezdték amúgy, nem?
Igen, GPS-szel.
Eredetileg.
Aztán vannak óráik, meg övük, melkasöv, meg mit tudom én. Jaj, tudom.
Igen, őket meg ransomware-elték, kérlek szépen. A csatornán is többször is láttam ezt a hírt, és egyébként ez engem annyira nem ér, nem is tudtam, hogy mi ez, úgyhogy ez úgy ment el mellettem, mint a kit érdekel, de láttam, hogy nagy az érdeklődés iránt, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor elhozom, hiszek a közösségnek, hogy biztos egy érdekes hír, csak én nem csaptam le rá, de végül megtaláltam benne a saját élvezetemet, a saját történetemet, mert egyébként az egyik nagy pankrátor hacker csapatnak, illetve hát fekete sapkás csapatnak a történetét fogjuk tovább görgetni, ugyanis a Garminnél a ransomware atakért a Wasted Locker, amint említettem, a felelős, és ezt a ransomware-t bizony az Evil Corp nevezetű csapat tolatja, akikről már beszéltünk, nekik mutatta be az FBI, vagy az FBI a Lambo gyűjteményüket az interneten.
Jaj, ők azok?
Igen, ők a Dridex-es srácok, meg a Zeus-os, meg a Loki srácok, ők már nagyon régóta tolják oroszok ezerrel, nyomorognak Oroszországba, mint az állat, és nagyon bánják a bűneiket folyamatosan. Nagyon sok elfogadási parancs van nyilván ezekre az emberekre, de valahogy soha nem kerülnek kézre. Ők nagyban tolják, tehát ők cégeket nyomnak meg, ugyebár, és nagyon nagy ranzomokat kérnek, tehát ilyen több millió dolláros ranzomokban nyomulnak, nagyon célzottan támadnak, úgyhogy ez ők voltak. A Garminnél napokig álltak a gyárak, a call centerek, nem tudjuk egészen pontosan, hogy mi történt, hogyan terjedt el, de biztos vagyok benne, hogy szépen szisztematikusan behekkelték magukat a hálózatukba, megkeresték a különböző kritikus infrastruktúra elemeket, mint a DC, stb. Fontos szervereket, letitkosították őket, és válták a zsét. Arról nyilván nem tudunk, hogy fizettek-e, vagy nem fizettek-e. Nem láttam bocsánat kérő levelet sem, mondjuk nekik annyira nem kell, mert most a legdurvább, ami történt, hogy nem tudtad trekkelni a futásodat, meg nem tudtad fölhívni a Garminnak a helpdeskét, ami biztos vagyok benne, hogy van, akit mélyen érint, de azért lássuk be, hogy kevesebb embert, mint mondjuk, hogy nem tudom, valami, mondjuk, hogyha a Twitter lehalt volna, azért az biztos, hogy több sírás lett volna. Én ezt nem ismertem, de örültem, hogy újra látom a srácokat, és hogy továbbra is megy nekik a bót, biztos vagyok benne, hogy lesz még több Lambó a garázsban. Úgyhogy ez volt. Újra bejelentkeztek, ütöttek egyet, voltak a hekkés lángosban is, örülnek neki.
Igen. Puszi nekik.
Puszi nekik. Én még mindig várom a saját lambómat ebből, bár ez mocskos pénz, úgyhogy ezt én így annyira nem szeretném igazából elfogadni, de nagyon akarják, elfogadom.
Én látok itt egy olyan hírt, teljesen felcsigázott Ninja VPN-ről kicsit máshogy.
Jó, igen, tehát a VPN-ről egy kicsit máshogy. Én most ilyen intézetes híreket hozok. A SANS intézet megvizsgálta azt, hogy azok a hangzatos ígéretek, amiket a VPN szolgáltatók adnak, tesznek, azok mennyire állják meg a helyüket, és mennyire tudunk élni velük, és élni nélkülük. Ez egy rövid kis cikkben egy-két érdekes gondolatot fogalmaz meg ez a kutató, aki az intézetnek a munkatársa. Tehát megvizsgálták a nagy VPN app-ost, és arra jutottak végül is, hogy azért annyira nem kritikus a helyzet VPN nélkül, nem érhetetlen a világ VPN nélkül, és a VPN sem biztosít akkora védelmet, mint amekkorára gondolunk, meg amit szeretnénk. Következő címszavakban, tehát a VPN-nek a szolgáltatásai kiválthatók manapság már jelentős részben a HTTPS használatával, ami már igazából a websájtok 80%-ánál már aktív, illetve a DNS over HTTPS segítségével, mert hogyha a DNS kéréseinket is HTTPS-en keresztül küldjük, akkor a szolgáltatónk, az ISP-nk, az internet szolgáltatónk, ahol éppen Wi-Fi-n vagyunk, még azt sem fogja látni, hogy melyik szerverre megyünk. Tehát ő szerinte ezzel már majdnem kiváltható a nagy része. Aztán ugye gyakran kamu az az ígéret, hogy no logging VPN. Hát most pont voltak ilyenek, akik éppen véletlenül találtak logot a szerverükön. Tehát igen, erre vigyázni kell, meg hát a Nation State Actorról van szó, akkor azért várhatóan úgyis tudni fogják a te forgalmadat monitorozni. Vannak persze nyilván olyan VPN szolgáltatók, akik bizonyítottan no logging VPN szolgáltatók. A kicsik azok nem biztos, hogy ezzel tudnak élni. Aztán nem véd például tracking ellen. Ugye vannak ezek, tehát sokan azt hiszik, hogy tracking ellen a VPN, hogy milyen jó lesz, mert elrejti az IP címedet. Igen ám, de a tracking általában a weboldalak által kezdeményezett tracking és követés, az leginkább a cookie-kkal, így van, a sütikkel történik, a böngészőn keresztül az IP cím másodlagos, hiszen átmehetsz egyik IP címről a másikra, hazaviheted a gépedet a munkahelyedről. Az IP cím meg fog változni, de maga a böngésző nem fog megváltozni. Aztán ugye, hát a coffee shopot, hogyha használsz, akkor gyakran mondják azt, vagy gyakran mondjuk azt, mi is ezzel érvelünk például, hogy a publikus internetet használva, publikus wifi-t használva, ezzel meg tudjuk magunkat védeni attól, hogy belelássanak a forgalomba. Erre megint az a válasz, hogy a HTTPS és a DNS over HTTPS ez ebben minket már ki tud menteni. Igazság szerint több ilyen dolgot is hát megcáfol, és azt mondja, hogy például azt, hogy a internet szolgáltató, ami metaadatainkat lenyúlja és eladja, mert Amerikában például ez egy jól bevált bevételi módszere az internet szolgáltatónak, hogy az a ügyfeleinek a metaadatait, tehát hogy merre forgalmaz, mit kommunikál az interneten, kiadja reklám szolgáltatóknak, és ezáltal célzott reklámot meg marketinget kapnak. Ez egy bevált üzleti modell, de ezzel, hogy mi egy VPN-t kezdünk használni, és elmaszkoljuk ezt az egészet, ami internet szolgáltatónk elől, ezzel ugyanezt a rizikót áttettük a VPN szolgáltatóhoz, aki, ha olyan, akkor ugyanúgy eladhatja ezeket. És akkor mondjuk, mit tudom én, volt ilyen, hogy az UFO VPN, hát...
Igen.
Na most könyörgöm, mi akadályozza meg,
mit
hogy...
Mit vártunk tőle?
Igen, mit vártunk tőle? Na, tehát ezekre érdemes vigyázni. Na most én azt mondom, mégis... meg hát szerintem ebben egyetérthetünk, hogy amire érdemes azért a VPN-t használni, az például, hogyha földrajzi vonatkozásokat kell figyelembe vennünk. Nekem például gyakori az, hogy németországi IP címet kell használnom internetkijáratként, mondjuk mikor elemzek egy olyan malvert, ami németországi célpontot támad, akkor nekem úgy kell jelentkeznem, mintha ott lennék, és erre kimondottan jó a VPN szolgáltató. Vagy hogyha IP szinten akarok kapcsolódni valahova, és ezt nem akarom az ISP-mnek az internet szolgáltatónak az orrára kötni. Ugye nincs DNS kérés, kapcsolhatok én HTTPS-en, vagy csináltok egy port scant például, az látszani fog az internet szolgáltatónál. És én ezt nem akarom, hogy ezt én az én előfizetésemhez, az én nevemhez, az én arcomhoz kösse, meg az én postacímemhez, vagy lakcímemhez, hanem ne látszódjon. Jó, legyek egy az 5000 épp aktív VPN felhasználó közül, akiről ráadásul, aki private módon vette ezt az előfizetést, tehát nem is nagyon lehet tudni, hogy ki vette azt. És előfordul, hogy az ISP, az internet szolgáltatót blokkol egy forgalmi irányt. Mondjuk nem tudsz küldeni a TCP 25-ös portra csomagot, és neked ezt kell, hogy oda küldjél, akkor szépen felkapcsolsz VPN-re, és akkor a VPN csövön pedig ki tudod küldeni. Tehát az egy ilyen megoldás. És amit még érdemes figyelembe venni az, hogy azok a metaadatok, amik nem a konkrét kommunikációnak a lényegét képezik, hanem azt, hogy hogy te kapcsolódsz ahhoz a Google Cloudhoz, majd kapcsolódsz az AWS Cloudhoz, majd kapcsolódsz egy másik felhőszolgáltatóhoz, majd kapcsolódsz a Freemail szervereihez. Ezek olyan metaadatok, amik arra engednek következtetni, hogy mik a te szokásaid, miket csinálsz, hova kapcsolódsz. Ezeket is el tudod rejteni az internet szolgáltatód elől, meg a árgus szemek elől, mondjuk egy publikus kávézóban lévő wifi esetén. Tehát ezeket érdemes megfontolni, ezekre jó a VPN. Arra nem jó a VPN, ebben teljesen igaza van, hogy majd gyorsabb lesz az internet. Nem lesz gyorsabb, mert overheadet. Pont fordítva lassítani fogja, mert overheadet, egy plusz csomagolást ad neki. És hát amit még ajánlít ez a leírás, az, hogy a mobil adatot érdemes használni a kávézó helyett. Tehát, hogyha azt akarod, hogy ne lássák azt, hogy ott a kávézóban te mit csinálsz, akkor használd a mobiladatot, és azt kösd a laptopra, és vagy hát a mobil költ
össze. A mobilnetet.
A mobilnetet, ja, igen, mobiladat kapcsolatot.
Igen.
Hát ez ugyanaz, hogy ott is egy ISP lesz a dolog, tehát akkor meg a Telekom szolgáltatód, akinek a mobilod fizet, akiért a mobilja, na, akinek a mobilért fizetsz, ő fogja látni azt a forgalmat, meg a metadatokat, tehát ott is érdemes a VPN-t használni. Engem nem győzött meg, hogy ne használjak VPN-t, én igenis továbbra is használom, és nekem a mindennapjaim részévé vált, de ha valaki úgy érzi, hogy ő szeretné ezt elolvasni, akkor megtalálja a show notes-ban.
Igen, szerintem ez egy azért nagyon érdekes dolog, mert nagyon sok tévhit kezdett el keringeni a VPN-ről, és az emberek nem tudták már, hogy mire használják a VPN-t. Ezért valóban kell egy ilyen nézőpontot is elővenni, hogy mire ne használd, illetve miért ne használd a VPN-t, és ha tudod, hogy pontosan mire való, hogyan kell használni, akkor, mert most ugye mi történt? Az történt, hogy elkezdték mondani, hogy használj kalapácsot mindenhez. A spagettihez használj kalapácsot, használj kalapácsot a szögbeveréshez is, mert arra egyébként pont való, de használj kalapácsot arra is, hogy mit tudom én, hogyha esik az eső, hogyha nem esik az eső.
Korpásodik a hajad.
Korpásodik a hasad, használj kalapácsot pontosan, és akkor most jött nyilván egy hír, hogy miért ne használj kalapácsot.
Szerintem itt ugyanaz a tanulság, amit azért sokszor, sok esetben elmondtunk, hogy kockázatelemzés olyan szempontból, hogy megértsd azt, hogy mire való és mire nem való. Ugye egyrészt ajánlom minden hallgatónak, hogy a VPN VIP adásunkat hallgassa meg, másrészt pontosan érdemes a másik oldal is megközelíteni ezt, mert sajnos a marketingesek igen így adják el a VPN-t, hogy teljes privacy és security megoldás.
Malverek.
Ezt az egy szolgáltatást megveszed, és kész, te védve vagy mindennel szemben. Ez nyilvánvalóan nem igaz, úgyhogy tájékozódni kell, és pontosan fel kell mérni azt, hogy te mire akarod, mi a cél, mit akarsz vele elérni. Egyáltalán nem biztos, hogy a VPN-nel azt el fogod tudni érni, úgyhogy érdemes ezzel tisztában lenni. Belefér még hír szerintetek?
A grubról mindenképpen beszéljünk.
Jó. Én magamhoz is ragadom a szót, mert én ezt készültem ebből. Felröpent a hír, és ettől persze sokan egy világvégét vizionáltak a Linuxos világban, hogy a Grubnak, ez egy bootloader, ami a Linuxokat, meg egyéb Unix rendszereket, meg egyébként más oprendszereket is indul, tehát az indulási fázisban ő tölti be az indító kódokat. Tehát ő a legelső lépés, amikor az oprendszer elindul, hogy ő indítja el az oprendszert.
Bekapcsolod a gépet.
Tehát bekapcsolod a számítógépet, akkor ez a bootloader. Tehát ez indítja el az operációs rendszert. Tehát a Grubnak a kettes verziójában egy buffer overflow sérülékenységet találtak. És ez úgy történik, hogy amikor a Grub beolvassa a bootolás során a grub.cfg fájlt, amiben az ő konfigurációs dolgai vannak, akkor egy string olvasás során egy elég klasszikus, jól ismert sémát követve egy puffer túlcsordul, túlolvassa magát, olyan helyre is beleírva van, nem kéne, és történik egy kód végrehajtási helyzet, amikor azt csinál a gép, amit csak te akarsz. Na most, a fő probléma az, hogy ez még az oprendszer betöltődése előtt történik, tehát igazából az egész gépet felnyomtad, és emiatt esik kétségbe most a világ, hogy ez mekkora óriási dolog. Én kicsit úgy gondolom, hogy ez ennek nagyobb azért a lángja, nagyobb a füstje, mint a lángja. Nagyobb a füstje.
Én megnyugtató, nagyobb a lángja, mint a füstje.
Igen, tehát nagyobb a füstje azért ennek, mint a lángja, mert azért azt tudjuk, hogy ahhoz, hogy a Grub CFG-t írhasd, ahhoz már rootnak kell lenned. Tehát ha már út vagy egy gépen, akkor az a gép a tied. De akár figyelj, feltörted, akár nem.
Ez a klasszikus, ez a rootból leszel root.
Rootból leszel rootabb. Igen, tehát, de lehet használni ezt azért jó dolgokra, például
jó dolgokra, visszafertőződhet
a gép egy sérülés során. Tehát valaki felnyom egy gépet, igen, és hogyha újra telepíted az oprendszert, de a Grubnak azt a részét, ami sérülékeny, azt nem telepíted újra, akkor újra megfertőződhet a gép. Egy perzisztenciát lehet visszaépíteni vele, ahol visszajárhat a támadó. Tehát igazából igen, veszélyes, és semmi nem akadályozza meg és senkit se beszélnénk le róla semmi esetre, semmi, de nincs kifogás, hogy telepítsük a frissítést, ugyanis azonnal ki is jött a update-je a Groove-nak. Én már a laborgépemre föl is dobtam, meg még az otthoni gépekre is föl fogom telepíteni a nap folyamán. Gyorsan megvan, újra se kell indítani a gépet. Természetesen akkor lép életbe, majd amikor újraindult, de lényeg az, hogy hát ezt telepíteni kell.
Igen, egyébként láttam ezt a hírt, de nem volt ingerenciám rá elolvasni, de mivel tudtam, hogy erről fogunk beszélni, de úgy voltam vele, hogy eljövök és meglepődök.
De figyelj, egyébként milyen támadási mód lehet itt még? Hát ha sérülékeny a Groove-od, akkor előfordulhat egy olyan szenárió, hogy a kevésbé járatos rendszergazda kérdez, hogy tudom én, hogy csinálja meg azt, hogy a Windows töltődjön másodszor, a Linux meg először, és akkor letolsz neki egy sérülékeny...
Stack Overflow-s kérdés.
Igen, Stack Overflow, letolsz neki egy sérülékeny izét, config file-t, és akkor megszerezted a gépét, meg mindenkiért, aki kipróbálja, vagy felraksz GitHub-ra...
Ez már egy supply chain.
Ez egy supply chain. Felraksz GitHub-ra egy olyan group.cfg-t, ami sérülékenységet kihasználó, tehát exploit-tal fertőzött, és azt állítod róla, hogy ez ettől a Windows gyorsabban fog bootolni, és akkor mondjuk, vagy ettől a dual bootos rendszerekről beszélünk, mert egyébként alapban a Windowsos gépeken nincs Groove nyilván, hanem mondjuk olyanra beszélek, hogyha valaki Linuxot és Windowsot együtt használ egy gépen, akkor ezt, és akkor aki elhiszi, azt megcsináltad.
Azt megcsináltad. Igen, ez egy klasszikus, ugye, mert annó volt most a DNS sérülékenységnél volt, ahol GitHub-on elterjedtek a kamó exploitok, mert mindenki ezt kereste, és az emberek töltötték le az exploitnak hit kódokat, és futtatták le, és jött a rickrollozás, meg minden, és ez volt a tanulság, ugyebár, hogy olvassuk el azt a kódot. De szerintem erről beszéltünk is, úgyhogy igen. Tehát ez az óvatosan, hogy mit hiszünk el az interneten, nyilván olvassuk el. Problémás lehet.
I am Groove, ahogy a kedvenc Marvel filmünkben is mondják. Köszi szépen, srácok! Kedves hallgatók, nektek megköszönjük, hogy elkísértetek minket a szokásos heti szánszunkra. Happy Friday! Sziasztok!
Sziasztok!
Jó hétvégét! Sziasztok!